Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Kína szakértő, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Tajvan körül január második felében megerősödött az Egyesült Államok és Kína katonai tevékenysége. Mit láttunk az év első hónapjában? Kezdjük onnan, hogy Donald Trump távozása előtt feloldotta az összes Tajvannal szembeni önként vállalt amerikai korlátozást. Egyáltalán mit jelent ez a gyakorlatban?
Ennek a gyakorlatban különösebb jelentősége nincsen. Ugye itt leginkább ilyen gesztusokról van szó, hogy fogadnak-e tajvani politikusokat, vagy nem fogadnak, hogy mondjuk elnöknek nevezik-e a tajvani vezetőt, vagy csak vezetőnek nevezik. Ilyen óriási jelentőség ennek a dolognak nincsen. Amit most láttunk, az semmi más, mint hogy tesztelik egymást az amerikaiak meg a kínaiak. Elsősorban persze a kínaiak tesztelik az új Biden-féle vezetést, hogy megtudják, hogy meddig hajlandó a Biden adminisztráció elmenni adott esetben Tajvan védelmében, illetve hát ugye picit rá is akarnak ijeszteni az új amerikai adminisztrációra, hogy ne nagyon kavarjatok ott Tajvan körül, mert egyébként baj lesz.
Mielőtt folytatnánk azzal, hogy mi történt az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, jelen pillanatban mi Tajvan nemzetközi státusza? De facto független ország, saját politikai rendszerrel, saját haderővel, kereskedelemmel és némi külpolitikával. Szóval mi most Tajvan?
Hát ez egy olyan kérdés, amiről én egy másfél órás előadást szoktam tartani. Ugye a nemzetközi joggal foglalkozók vitatkozni szoktak erről, mert nincsen az államnak egy teljesen egyértelmű definíciója. Az ugye egyértelmű, hogy Tajvannak van, mármint itt ugye egy kínai köztársaságnak nevezett, vagy magát kínai köztársaságnak nevező valamiről van szó, aminek van területet, pontosan tudjuk, hogy hol van, vannak állampolgárai, akik ennek az államnak az állampolgárainak tartják magukat, van főhatalma az állampolgárai felett, tehát működik egy kormánya, hadserege, rendőrsége, hatalmi ágak, egyebek. Tehát egyfajta de facto államként valóban működik a kínai köztársaság. Ami hiányos, az a nemzetközi elismertség, és hát a nemzetközi kapcsolatokban a nemzetközi jogászok azok a nemzetközi elismertséget is egy kritériumnak szokták tartani, hogy valamit államnak tekintessünk. Most a Tajvan, tehát a kínai köztársaságot 11 néhány mini állam ismeri el, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megkérdőjelezhető, hogy itt egy valódi államról van-e szó, de az biztos, hogy létezik és él és virul, és az is biztos, hogy hát a következő években, sőt talán évtizedekben még nagyon sokat fogunk hallani róla.
Mert hogy a másik oldalról Peking pedig azt mondja, hogy Tajvan a kínai népköztársaság része volt, és jelenleg is a kínai népköztársaság része.
Peking azt mondja, hogy 1949-ben az a kínai köztársaság, amelynek a kormányzata Tajvan szigetére menekült, ez megszűnt, és valójában Tajvan az igazából a kínai népköztársaságnak egy tartománya, de hát a tényleges helyzet az az, hogy kínai népköztársaság ezt a szigetet ezt soha nem uralta, hiszen amikor a kínai népköztársaság létrejött, akkor Tajvanon már a kínai köztársaság rendezkedett be, és egyébként bonyolítja a dolgot, hogy nem arról van szó, hogy Tajvan független szeretne lenni, ilyenről határozat Tajvanon nem született, sőt, ugye önmagában az, hogy az állam magát kínai köztársaságnak nevezi, ez ugye implicite azt jelenti, hogy tulajdonképpen ő magát Kínának nevezi, tehát igényt tart a kínai népköztársaság területeire, tehát Tajvan sem ismeri el Pekinget. Na most ezt természetesen a tajvanok nem veszik komolyan, tehát nincsen élő területi követelésük a kínai népköztársasággal szemben, de nem valamiféle teljesen független Kínától egy teljesen független valaminek tartják magukat, hanem hát ők saját magukat Kína legitim képviselőjének tartják, de még bonyolultabb a helyzet, mert most speciál egy olyan kormány van hatalmon Tajvanon, amely viszont el akarja engedni ezt a kínai identitás dolgot, a Kínához való tartozás eszméjét, de ezt persze nem fogja megtenni, mert az viszont egészen biztos, hogy háborúhoz vezetne.
Visszatérve az elmúlt napok eseményeire, Biden beiktatása után Peking jelezte, hogy tengeri hadgyakorlatot tart a dél-kínai tenger térségében, közben pedig kínai harcigépek kétszer is berepültek Tajvan légvédelmi övezetébe, 12 illetve 15 harcigéppel. Ez a rendes ügymenet lenne, ha nem lenne éppen elnökváltás Amerikában, vagy egyértelmű üzenet az új adminisztráció számára is, ahogy említette, ez gyakorlatilag a keretek bemutatása, megmutatása Bidennek és az új adminisztrációnak, hogy tudják, hogy meddig mehetnek el.
Ilyen sűrűségű berepülésekről azért nem mondhatjuk, hogy a rendes ügymenet része, de azért voltak az elmúlt években bőven berepülések a tajvani felségvizek fölé, itt azért nem a szárazföld felé szoktak berepülni, de hát ugye a tajvani felségvizeket a Kínai Népköztársaság a saját felsővizeinek tartja, tehát ő ezt nem tartja agressziónak. Az, hogy így megszaporodtak ezek, azok egyértelműen azt mutatják, hogy egyrészt tesztelni akarják az amerikaiakat, meg másrészt megmutatni, hogy ki az úr a háznál itt a Dél-Kínai tenger környékén.
És a hadgyakorlatnak mi a célja? Ez egy rendes, minden évben megtartott hadgyakorlat, vagy valami különleges akció?
A hadgyakorlatok azok rendszeresek ebben a térségben. Hát ilyenkor egyrészt vannak előre tervezett hadgyakorlatok, másrészt pedig, hogyha Tajvanon történik valami, mondjuk egy fontos választás van, amire a kínaiak szeretnének odahatni, vagy valamilyen egyéb ügy van, ami miatt a kínaiak szeretnének kis félelmet kelteni a tajvaniakban, akkor gyorsan tartanak egy hadgyakorlatot. Ez már évtizedek óta folyik, tehát ebben semmi meglepő nincsen. Nyilván a mostaninak az időzítése az megint csak a Biden adminisztrációnak szól.
Mert hogy a Biden adminisztráció válaszul a berepülésekre, repülőgép hordozót küldött a térségbe, mi lehet a cél? Ez is egyfajta erőfitoktatás csak?
Természetesen, ahogy a kínaiak meg akarják mutatni Bidennek, hogy ki az úr a háznál, úgy a Bidenék is meg akarják mutatni a kínaiaknak, hogy nem oda Buda, azért mindent nem tűrünk el. Ugye az USA 1979-ben megszakította a diplomáciai kapcsolatait Tajvannal és felvette a Népköztársasággal, de még ebben az évben, tehát 79-ben gyakorlatilag törvényi kötelezettséget vállalt arra, egy amerikai törvény született arról, hogy ők Tajvant továbbra is fontos partnernek tartják, és részt vesznek a megvédésében. Az, hogy ez milyen mértékű védelmet jelent, az nem egyértelmű a törvényben direkt homályosan fogalmaz a törvény, tehát nem jelenti azt, hogy az USA mindenképpen katonailag is beavatkozna Tajvan védelmébe, de azt igen, hogy fegyvereket fog neki szállítani, és hát ezek a fegyverszállítások azóta is zajlanak, és hogyha ott elkolbászol egy-egy kínai repülő a térségben, akkor számíthatnak arra, hogy az amerikaiak is oda küldenek egy-egy anyahajót, vagy naszádot, vagy egy-egy egyéb harci eszközt. Ez egy olyan nagyhatalmi játék, ami évtizedek óta megy, és valószínűleg még évekig, évtizedekig menni is fog.
És változott valamelyest a pekingi kommunikáció? Mert minthogyha az elmúlt években nem lettek volna ennyire egyértelmű üzenetek, a kínai kormányzat Tajvan ügyért, tajvani ügyekért felelős irodájának szóvivője egyenesen arról beszélt, hogy a kínai hadsereg Tajvan közelében végzett akciói a kínai kormányzat a sziget függetlenségi törekvéseivel és a külföldi beavatkozással szembeni figyelmeztetések, másrészt pedig a Védelmi Minisztérium szóvivője is azt mondta, hogy a tajvani függetlenedési kísérlet háborút jelentene. Ilyen sűrűn és ilyen egyértelműen, minthogyha a 2010-es, a 2000-es években nem fogalmaztak volna a szóvivők legalábbis.
A tartalom az nem nagyon változott, a sűrűsége meg a stílusa a közleményeknek az fokozódott, de hát itt a sűrűség az megint csak az amerikai hatalomváltásnak szól, a tartalma az meg inkább a kínai közvéleménynek. Tehát az, hogy Tajvant a Kínai Népköztársaság a saját részének tartja, és mindent meg fog tenni, akár katonailag is, annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy Tajvan hivatalosan kimondja a függetlenségét, mert hogy erre nem került sor. Ez 1949 óta változatlan, sőt a 2000-es évek közepe óta egy kínai népköztársasági törvény, az gyakorlatilag kötelezi a mindenkori kínai kormányt, hogy ha Tajvan kimondaná a függetlenségét, akkor a népköztársaságnak különösebb mérlegelés nélkül azonnal katonai akciót kell indítani ellene. Tehát tartalmilag semmiféle újdonság nincsen, egy picit az üzenetek azok keményebbek lettek.
És lehet az üzenet keménységével párhuzamban az, hogy a kínai haderő az elmúlt 10-15 évben igencsak modernizálódott? Össze sem lehet hasonlítani a 2021-es kínai haderőt mondjuk a 2000-es évek elején volt, vagy akár a 2010-es kínai haderővel, technikában, felszereltségben és modernitásban?
Hát természetesen, hogyha valakinek erős, ugye az általában így szokott lenni, hogy valaki annál magabiztosabb, annál határozottabb, sőt akár agresszívebb, minél erősebb a hadereje, és hát a kínai hangnemnek a változása szépen lekövette a kínai haderőnek a fejlődését is. Ez egyébként még nem azt jelenti, hogy a kínai haderő az mindent überelne a világon. Ugye különösen azokat a területeket erősítették meg, amelyek arra szolgálnak, hogy az ellenséget távol tartsák Kína partjaitól. Ez az úgynevezett terület megtagadó képesség. Tehát itt még nem arról van szó, hogy Kína el akarná foglalni a világot, sőt, még csak Tajvant se föltétlenül, hanem arról van szó, hogy olyan eszközöket szerzett be, azokat a területeket modernizálta a hadseregén belül, amik arra jók, hogy az amerikaiak ne tudjanak nagyon közel repülni a kínai magterületekhez.
És lehet bármifajta változás is a közeljövőben Tajvan státuszkójában, vagy legalábbis Peking tajvani megítélésében? Elképzelhető egy olyan jellegű, jelentősebb, mondjuk így beavatkozás, mint Hongkong esetében az új nemzetbiztonsági törvénnyel, amivel az elemzők egy része szerint Peking megsértette a terület visszaadásakor a britekkel kötött 50 évre szóló megállapodást?
Hongkong mögött nem álltott az Egyesült Államok, ugye Hongkongnak a visszatérését, amikor ez megtörtént 1997-ben, az egész nemzetközi közösség elfogadta, tehát azt senki nem kérdőjelezi meg, azt még Donald Trump sem kérdőjelezte meg, hogy Hongkong felett a kínai népköztársaságnak szuverenitása van. Tehát az egy viszonylag tiszta történet, és az, hogy hogyan értelmezik, hogy most így megsértették-e azt a 84-es szerződést a kínaiak, vagy nem sértették meg, amit annak idején meg britekkel kötöttek, ezen lehet jogászkodni, lehet vitatkozni, de igazából a lényeg nem változik. Ugye Tajvan esetében sokkal egyértelműbb az amerikai elkötelezettség, és teljesen más súlycsoportba is tartozik Tajvan gazdaságilag is, meg hát az amerikai támogatás miatt politikailag is. Úgyhogy ahhoz valami nagyon extrém dolognak kéne történnie szerintem, hogy a kínaiak felvállaljanak egy nyílt katonai konfliktust, mert hát az azért elég könnyen világháborút jelentene. De legalábbis Kína nemzetközi presztízsének egy olyan mértékű csorbulását, vagy lényegében megsemmisítését jelenteni, ami Peking számára vállalhatatlan. Ráadásul ezt ugye egy kínai tábornok mondta, hogy az egy dolog, hogy Tajvant esetleg el tudnák foglalni, és utána mit kezdenek vele? Tehát, hogyha ott van egy 23 milliós ellenséges lakosságú sziget megszállva, nyilvánvalóan csomó külföldi támogatóval, akkor az nem biztos, hogy ezzel nyer a népköztársaság, inkább egy problémaforrást nyer, ami a következő években, évtizedekben leköti az energiáit.
Mi lehet akkor a célja Pekingnek, és mi Washingtonnak, Tajvannal? Miért éri meg nekik mondjuk így civakodni ezen a területen, illetve egy ilyen részben egészben szimbolikus kérdésem?
A pekingi kormányzatnak a célja az, hogy eltántorítsa a tajvaniakat attól, hogy kacsingassanak a függetlenség felé. Tehát, hogy nehogy a tajvani kormányzat esetleg bejelentse, hogy mondjuk tajvani köztársaság néven, vagy bármi más néven egy új állam alakul meg, hanem megmaradjon ez a status quo. Az amerikaiaknak sem az a célja egyébként, hogy Tajvan függetlenné váljék, hanem nekik is tulajdonképpen az a céljuk, hogy megmaradjon ez a status quo, mert ez sok szempontból egy kényelmes helyzet az amerikaiaknak, hogy ott a fő riválisuknak a közelében, hát 120 kilométerre a kínai partoktól van egy Amerika barát sziget, amit annak idején Douglas MacArthur tábornok egy elsüllyedhetetlen anyahajónak nevezett, még 1950-ben, és hát ez azóta is ott van, és ez stratégiailag egy tulajdonképpen kényelmes helyzet az Egyesült Államoknak, ezt a helyzetet nyilván fönn akarják tartani, de azt azért fontos tisztázni, hogy Amerika sem támogatja a tajvani függetlenséget, tehát amikor a 2000-es években az akkori elnök eljátszadozott a gondolattal, akkor az amerikaiak gyorsan szólt neki, hogy kinek jásd a függetlenséget, mert abból nagyon nagy baj lesz.
Amennyiben a térségben tovább nő a feszültség, az milyen hatása lehet a nemzetközi kereskedelemre és a világpolitikára, illetve elég közvetlenül akár Magyarországra? Mert olyan kis országról van szó, de azt szinte mindenki tudja, hogy itt Magyarországon is lehet olyan elektronikai eszközöket kapni, vagy olyan eszközt, amiben van Tajvanon gyártott alkatrész.
Tajvan az ilyen high-tech értékláncokban nagyon magasan helyezkedik el, és nagyon fontos összetevőket, elsősorban mikrocsippeket gyárt, illetve terveztet. Tulajdonképpen Tajvan kihagyhatatlan jelen pillanatban a modern világból. Maga a kínai gazdaság is, a kínai high-tech cégek is tajvani alkatrészeket, vagy tajvani fejlesztésű alkatrészeket használnak. Ez abban a szempontból jó hír, hogy valószínűleg nem fog a végtelenségig fokozódni a feszültség a térségben, legalábbis Tajvan körül. Hogyha ez megtörténne, hát az olyan jellegű fennakadásokat jelentene az ellátási, meg termelési láncokban, amiket megsínlene a világgazdaság, a kínai gazdaság is egyébként, meg hát mindannyian, akik bármiféle elektronikus eszközt használunk, reméljük, hogy ez nem fog megtörténni.
A pekingi kormányzat egyébként mennyire ismeri el ezeket a szoros gazdasági kapcsolatokat? Gondolok itt arra, hogy jó pár évvel ezelőtt, a 2000-es években, illetve hát 2010 után is, ha valaki Tajvánra akart utazni, akkor ő csak és kizárólag Hongkongon keresztül tudott oda utazni, mert hogy Hongkong egy ilyen folyosó volt, ahol olyan, mintha nem is Kínából mennének Tajvánra, mert hogy Tajván kvázi nem létezett így ilyen szempontból. Aztán beindítottak egy Peking, meg talán egy Shanghai járatot, szóval most már sokkal közelebb van így egymáshoz ez a két terület?
Pekingnek egy ilyen jó másfél évtizede már az az alapvető politikája, hogy magához csalogatja Tajvánt, és a gazdasági hát ilyen halálos öleléssel próbálja a tajvaniakat rávenni, hogy szeressenek ők is Kínához csatlakozni előbb-utóbb. Tehát ezek a furcsa helyzetek, hogy mondjuk nem lehet közvetlenül áthajózni, vagy átrepülni a szigetről Kínába, vagy fordítva, ezek már megszűntek. A 2008-at követő két tajvani elnöki ciklusban egy meglehetősen Kína-barát elnök volt hatalmon, aki alatt újraindultak a közvetlen légijáratok, a közvetlen hajójáratok, közvetlen postaforgalom. Évente több millió tajvani utazik a népköztársaságba. Az elmúlt éveknek az elhidegülőség több millió kínai utazott Tajvanra, turisták, diákok, üzletemberek, egyebek, és hát Tajvannak egyetemben a legfontosabb külkereskedelmi partnere, legfontosabb befektetési célország az a kínai népköztársaság. Ezért is van Tajvan nagyon nehéz helyzetben, mert a politikai, biztonsági szempontból eléggé távol kéne tartania magát Kínától, már hogyha meg akarja őrizni az önállóságát, miközben a gazdasága az ezer szálon összefonódott már a kínai népköztársasággal. Itt a kínaiak erre rá is játszottak, hogy olyan alkukat ígértek a tajvaniaknak, olyan szabadkereskedelmi egyezményt kötöttek még az évtized elején velük, ami kedvező volt a tajvani gazdaság számára, mint a kínai gazdaság számára, tehát akinek megfizették ezt a célt ahhoz, hogy magukhoz láncolják a tajvaniakat. Tehát igazából Tajvan nem nagyon tud ugrálni a gazdaság kiszolgáltatottsága miatt, tehát ez egy tudatos kínai törekvésnek az eredménye.
Viszont a másik irányból, hogyha úgy nézzük földrajzilag is, nyugatról vásárol fegyvereket, az óceán másik oldaláról, az Egyesült Államokból. Ugye az elmúlt években is lehetett hallani kisebb-nagyobb fegyverüzletekről.
Hát fegyvereket természetesen nem a fő ellenségtől, vagy a potenciális fő ellenségtől, a kínai népköztársaságtól fog vásárolni. Ez éppen a garanciája az amerikai támogatásnak, meg a fő megnyilvánulási formája is a tajvani amerikai kapcsolatoknak, hogy az amerikaiak továbbra is hajlandóak a legfejlettebb és persze legdrágább fegyverrendszerekkel ellátni a tajvaniakat. Ez az amerikaiaknak óriási üzletet jelent, a tajvaniaknak meg valamiféle biztonságot jelent.
És a tajvani haderő hogy képzelhetően, mennyire erős, mennyire lehet képes megvédeni magát, tudván, hogy egy 20-pár milliós terület néz farkasszemet egy nagyjából másfél milliárdos állammal, és a hadsereg arányaiban is azért összemérhetetlen a két terület.
Hát ez egy nagyon erős és fejlett hadsereg, mint említettem, a legfejlettebb amerikai fegyverrendszereket kapják meg, ami ráadásul 1949 óta arra készül, hogy megvédje magát a szárazföldtől. Igazából a 2000-es évekig fel sem merült az, hogy a szárazföldi hadseregnek lenne esélye atomfegyverek bevetése nélkül elfoglalni Tajvant. Az utóbbi évtizedben azért már a katonai szakértők azt szokták mondani, hogy most már azért nagy valószínűséggel sikerülne konvencionális fegyverekkel is Kínának elfoglalni a Tajvant, hogyha akarná. A tajvaniaknak nem is az a céljuk, hogy olyan módon gondoskodjanak a biztonságukról, hogy egyetlen meg tudják védeni magukat, hanem az a céljuk, hogy nagyon költségessé tegyenek egy Tajvan elleni esetleges támadást, hogy az annyira elhúzódjon, annyi véráldozattal járjon, olyan drága legyen, olyan társadalmi ára legyen Kínán belül, hogy a pekingi kormányzat inkább ne vállalja ezt a kockázatot.
Ezért szokták rendre azt az opciót említeni, hogy egy tengeri blokkáddal is tulajdonképpen olyan károkat tudna Peking okozni Tajvannak, hogy meggondolná vagy meggondolhatná magát véráldozat nélkül.
Igen, de amit említettem, hogy a tajvani gazdaság az nagyban függ a kínaitól, hiszen a legfontosabb kereskedelmi partnere, az a másik irányban is működik, tehát a kínai gazdaság is függ a tajvani tőkétől, a tajvani technológiától, tehát egy ilyen tengeri blokkád az nyilván a tajvaniakat tönkretenné, de Kínának is súlyos problémákat okozna, ami egyébként jó hír, mert ugye mind a két vezetést abba az irányba motiválja, hogy ne akarják kiélezni a konfliktusokat. Tehát én nem hinném, hogy akár egy tengeri blokkádnak, vagy pláne egy katonai támadásnak az ötlete az komolyan felmerült volna Pekingben, leszámítva azt az esetet, hogyha egyszer csak kiáll egy tajvani vezető, és azt mondja, hogy na, most akkor kikiáltjuk a függetlenséget, vagy pedig mondjuk egy népszavazást kezdeményez, és a tajvani nép elmen és leszavazna a függetlenségre. Ebben az esetben nem lenne más választása Pekingnek, mint katonailag megtámadni, hiszen ez egy alapvető legitimációs kérdés Peking számára, de hát a tajvani vezetők mindenik voltak olyan bölcsek, hogy teljesen mindegy, hogy szívük mélyén kínainak vagy tajvaninak gondolták magukat, tartózkodtak a függetlenség kikiáltásától.
Akkor ezek szerint az elmúlt hetek eseményei az, hogy amerikai repülőgép hordozót küldött oda, az, hogy Kína berepült majdnem 30 géppel, az, hogy az egyik szóvivő a háború szót is említette, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy tovább mennének, és gyakorlatilag valószínűleg ezen a szinten meg is áll, vagy állhat ez a konfliktus, vagy ez a szócsata?
Én nem hinném, hogy bármelyik országban a döntéshozók öngyilkosok lennének, és ugye a tajvani kérdés ez egy olyan érzékeny kérdés mindenki számára, és olyan problémákat hozna felszínre, hogyha tovább feszegetnék, amik kezelhetetlenek lennének. Ezért azt gondolom, hogy ez a terület, ez a következő hetekben, hónapokban le fog csendesedni. Inkább úgy értelmezném ezt az egészet, hogy ez az általános, nagy, globális, kínai-amerikai versengésben az egyik frontvonal, vagy az egyik kártya ebben a nagy játszmában.
A kínai elnök az online Davoszi fórumon megtartott beszédében tőle nem teljesen megszokott módon elég egyértelműen fogalmazott, az erős nem mutogassa az izmait és ne rázza az öklét, mondta, illetve új hidegháború és a hierarchiaépítés veszélyéről beszélt. Mindez Amerikának az új vezetésnek szólhatott?
Minden bizonnyal igen. Ugye a kínaiak az elmúlt években, ugye a Trump adminisztráció alatt nagyon sokat küszködtek az amerikai problémával. Hát azt lehet mondani, hogy az amerikai két lábbal becsúsztak a kínaiaknak Donald Trumppal. És hát most ugye egy új korszak kezdődik a kínai-amerikai viszonyban is, viszont az is egyértelmű, hogy attól, hogy az amerikai elnök személye változott, attól azok a stratégiai ellentétek, amelyek Kína, illetve az USA között fennállnak, ezek nem fognak megszűnni. Tehát Biden pont ugyanabban a helyzetben van most, ma, mint tegnap Trump volt, és hát nyilván ez erősen korlátozza a mozgásterét, viszont nyilván a kínaiaknak ez egy ilyen kellemetlen időszak volt, és hát ezekkel az üzengetésekkel teljesen egyértelműen. Hát egyrészt Amerikát próbálják rávenni arra, hogy változtasson a Kína ellenes politikáján. Másrészt pedig azért a világnak is azt üzenik, hogy hát itt van ez az USA, ez ami megbízhatatlan, meg agresszív, meg beavatkozik más országoknak a belügyeibe, meg mindenféle csúnyaságokat fontolgat más országok ellen. Bezzeg itt van a megbízható, régi, öreg, barát Kína, amely mint egy ilyen cuki pandamaci csak arra vár, hogy megsimogassák, és most, ahogy az amerikaiak ilyen furcsák és kiszámíthatatlanok lettek, most mindenki jobban jár, hogyha inkább Kínához csatlakozik.
Viszont most, mintha Kína mutogatná az izmait például a már említett hadgyakorlatokkal, a grandiózus katonai modernizációval, hiszen egyértelmű a törekvése, hogy átvegye a felügyeletet a csendes óceán térségében.
Hát azt soha nem lehet mondani, hogy ne lenne egy politikusnak a tettei és a szavai között ellentét, vagy pedig egy komplett politikai elit, vagy egy ország vezetésének a szavai meg a tettei között ellentét. Ez a politikában egy megszokott dolog. Tehát valóban van egy ellentmondás a kínaiaknak a tényleges tevékenysége, illetve a retorikájuk között. Ez viszont abból a szempontból azért feloldható vagy magyarázható, hogy a kínai külpolitikában teljesen egyértelműen kijelöltek olyan úgynevezett mag érdekeket, tehát központi érdekeket, amelyeknek a védelme érdekében elmennek a falig, ezek az ilyen szuverenitás kérdések. Tehát arról, hogy hova tartozik Tajvan, hova tartozik Tibet, hova tartoznak a dél-kínai tengeri szigetek, stb. Erről nem nyitnak vitát a kínaiak, hogyha ezeket feszegeti valaki, akkor ott kemény erőt is alkalmaznak, vagy legalábbis fenyegetnek kemény erőnek az alkalmazásával. Ott nem érdekli őket a puha erő, ott nem érdekli őket a presztízs, meg a Kínának a megítélése. Az ezen kívüli érdekek, tehát nem a kínai szuverenitásról szólnak, hanem mindenféle kereskedelmi ügyekről, meg egyebekről, ott hajlandóak a kínaiak vitát nyitni, ott hajlandóak kompromisszumra is, és ott inkább a puha erejüket vetik be.
És mire számítanak Joe Biden-től? Mert hogy úgy próbálnak barátkozni, hogy igen erős szavakat használnak, nem pedig úgy, hogy magukhoz édesgetik a leendő elnököt.
Hát ez a játszmának a része. Nyilván először erőt akarnak mutatni, mert azt azért pontosan tudják, hogy Joe Bidenben nem feltétlenül a kínai népköztársaságnak a legrégebbi, legszorosabb barátja kerül az amerikai elnöki tisztségbe. Tehát pontosan tudják, hogy az az amerikai elit, amely Trump mögött is ott állt valamelyest, és legalábbis a Kína politikában Trumppal nem állt szembe, az Joe Biden mögött is ott áll, és hát továbbra is arra számíthatnak, hogy Amerika egy feltörekvő riválisként tekint Kínára, amelyet vissza kell szorítani. Most már az amerikaiak nagyon sokáig, még így az Obama kormányzat végéig, még így egy picit szégyelősek voltak a retorikájukban, és nem mondták ki, hogy Kína az ellenség vagy ellenfél. Most már Trump óta már nem szégyelősködnek, tehát már be van írva a nemzetbiztonsági stratégiájukban, hogy Kína az egy stratégiai versenytárs, ezt Biden sem írta felől. Igazából a két jelölt az a kampányban azon vetélkedett, hogy ki tud keményebbeket mondani Kínáról. Tehát nem hinném, hogy a kínaiak bármi jóra számítanak Bidentől. Valószínűleg a stílusnak a változására számítanak, illetve egy sokkal bonyolultabb, összetettebb, többfrontosabb játszmának, hatalmi játszmának a kibontakozására.
Nagyon nehéz persze megmondani, de melyek, mik lehetnek a főbb kapcsolódási és a főbb ütközési pontok a két ország között a következő években?
Ugye az, hogy az amerikai és a kínai gazdaság össze van nőve, ez Trump alatt sem változott, tehát kereskedelmi háború ide-oda, azért Amerika továbbra is egy nagyon fontos befektető Kínában, nagyon fontos kereskedelmi partnere Kínának, nagyon fontos technológia forrása Kínának, illetve hát ugye az amerikai, akis kínai ruhákba járnak, meg kínai eszközöket használnak, tehát a gazdasági kapcsolatoknak a fenntartása, a működtetése az egy olyan kérdés lehet, amiben biztos, hogy lesznek viták, de azért alapvetően mind a két félnek az érdeke. Tehát egyszerűen mondva, a kínaiak nem lennének meg amerikai piac nélkül, meg az amerikaiak se lennének meg kínai termékek nélkül. Tehát ez egy olyan terület, ahol van mód a kooperációra, és hát vannak ezek a nagy globális problémák, mint mondjuk a globális felmelegedés, vagy a nemzetközi terrorizmus, vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedése, itt is alapvetően az érdekeik, azok teljesen megegyeznek, tehát hogyha nem rontják el, akkor ezeken a területeken nagyon jól együtt tudnak működni. Hát minden más területen pedig vetélkedni fognak egymással. Itt ugye alapvetően a nemzetközi befolyás szerzésről van szó, bárhol a világon, legyen szó Afrikáról, vagy Magyarországról, vagy Dél-Amerikáról, azt látjuk, hogy az amerikaiak féltik a pozícióikat, a kínaiak pedig építgetik ki a pozícióikat, és hát azokon a területeken, ahol ez egy nulla összegű játszma, ott ugye a kínaiak csak az amerikaiaknak a kárára tudnak pozíciót szerezni, úgyhogy nem nagyon lesz olyan ország, kontinens, életterület, ipari szféra, akármi, ahol nem fogunk látni vitákat, konfliktusokat.
És egy ilyen vita, konfliktus, vagy akár együttműködési terület is a járványügy. Donald Trump elnökként elmondott utolsó beszédében, mielőtt felszállt az elnöki különgépre, még egyszer utoljára kínai vírusnak nevezte az új koronavírust. Mi a helyzet most Kínában? Mit tudunk a betegség terjedéséről?
Azt megjegyezném, hogy Biden viszont elítélte ezt a kínai vírusozást, tehát itt már rögtön tette gesztust a kínaiaknak az új adminisztráció nagyon helyesen. A vírust Kínában gyakorlatilag legyőzték, még ilyen lokális góc kezdemények vannak, tehát ilyen néhány tucat, maximum 100 új eset előfordult az elmúlt hónapokban, de hát gyakorlatilag Kínát bezárták egy buborékba tavaly januárban, és egy ilyen viszonylag hosszú elzárási időszakkal, amikor a városi lakosság gyakorlatilag a lakását sem hagyta el, megszüntették a fertőzési láncokat az országon belül, tehát a vírus az tulajdonképpen eltűnt Kínából, és miután a külső határokat lezárták, nagyon nehéz Kínába bejutni és visszavinni oda a vírust, ezért sikerült az új gócpontoknak a kialakulását jó részt megakadályozni, nem 100%-osan, de bárhol, hogyha akár egy beteget, egy fertőzöttet találnak, akkor azonnal az egész 5 vagy 10 milliós várost is lezárják és letesztelik, tehát nem hagynak esélyt a vírusnak.
Mennyire beszélnek nyíltan a központi médiában a vírusról, a vírus terjedéséről és a gócpontokról? Mert ugye egy évvel ezelőtt voltak problémák.
Amióta a helyi kormányzat ugye megpróbálta eltusolni tavaly januárban a vírusnak a létét és a terjedését, és ebből aztán lett egy világjárvány, amiben most már nem is tudom hány millió meghaltnak, és hát Kínában is azért óriási károkat okozott, tehát Kína azért nem nyert abszolút értékben legalábbis ezen a víruson, hanem rengeteget vesztett. Amióta rájöttek, hogy hát egy járványt nem lehet titkolózással megfogni. Tehát rengeteg katasztrófa van, amit el lehet titkolni, de hogyha azt akarjuk, hogy egy járvány ne terjedjen, akkor a lakosságot tájékoztatni kell arról, hogy mit csinálja, mit ne csinálja, mert egyébként nem fog úgy viselkedni a lakossága, hogy az a vírus terjedése, megállítása szempontjából jó. Ezért igazából gyakorlatilag tavaly február óta nagyon folyamatos a tájékoztatás, és teljesen nyíltan beszélnek. Egy picit talán túl is hangsúlyozzák a vírusnak a fenyegetését. Nyilván itt meg az a kommunikáció szempont játszik szerepet, hogy hát mi vagyunk az a kormány, aki megvéd titeket a vírustól. Nézzétek meg az amerikai kormányt, nézzétek meg a belga, vagy az olasz, vagy bármelyik más, hát ilyen minket általában kioktató nyugati kormánynak a tevékenységét, hát ők bezzeg nem védik meg a lakosságukat, mi kínaiak igen.
Alig pár napja január második felében érkeztek meg a WHO munkatársai Wuhanba, hogy megvizsgálják, honnan és hogyan indulhatott a világjárvány. Mekkora segítséget kapnak vagy kaphatnak Kínától? Hozzáférhetnek vajon minden információhoz, vagy csak szűrten azokhoz, amikbe Peking a saját érdekei alapján betekintést enged?
Ez egy elképesztően érzékeny kérdés Kína számára, hogy mi is történt Wuhanban, és ki követett el ott hibákat. Tehát ez egy nagyon fontos politikai és kommunikációs kérdés is, és hát a kínai rendszert ismerve nem lesznek 100%-ig őszinték a WHO ellenőröknél. Ennél sokkal kevésbé fontos ügyekben is mindig adnak az ember mellé egy kísérőt, hogyha nem tudom, delegációval Kínába utazik, és csak gondosan megszűrt, nem tudom, interjú alanyokkal vagy partnerekkel lehet találkozni. Nyilvánvalóan ez a WHO delegáció is nagyon sok mindentől el lesz zárva, szerintem olyan dolgoktól is, amit nyugodtan megismerhetnének, mert én nem hinném, hogy a kínai hatóságok tisztában vannak vele, hogy hogyan is indult ez a vírus.
És akkor tulajdonképpen a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is úgy küldött oda egy mondjuk így vizsgálóbizottságot, hogy tudja, hogy hát viszonylag kevés dolgot fognak ott a helyszínen megtudni.
Hát nem látok a WHO illetékeseinek a fejébe, hát valószínűleg úgy gondolkoztak, hogy azért többet meg fognak tudni, mint a semmi, tehát picit többet fognak tudni, mint amennyit jelenleg tudnak, vagy legalább azt tudni fogják, hogy mi az, amit nem tudnak, vagy sejteni kezdik. Tehát én nem hinném, hogy a WHO ellenőröknek lennének olyan illúzióik, hogy most ők aztán az igazságnak a 100%-os birtokában lesznek majd. Ez egyébként nem csak a hatóságokon múlik, hát lehet, hogy tényleg senki az égvilágon nem tudja, hogy hogyan alakult ki ez a változat ennek a vírusnak, vagy pontosabban a fő kérdés az, hogy hogyan került át állatról emberre. Lehet, hogy ezt senki nem tudja, és lehet, hogy ezt soha nem fogjuk megtudni.
Mindemellett persze gőzerővel zajlanak a vakcinafejlesztések, az import megállapodás kötések Kínában, erről rendre beszámolunk mi is itt az Inforádióban. A lakosság oltása hogy zajlik Kínában? Hány embert oltottak vagy oltanak be? Mik a tervek? Mit tudunk erről?
Erről nagyon töredékesek a hírek. Tehát nincsen egy ilyen oldal, ahol bemondják, vagy megírják, hogy ma éppen hány embert oltottak be. Itt ugye a fő probléma az az volt, hogy Kínában olyan mértékig nem volt jelen vírus az elmúlt egy évben, most már lassan, mondjuk tavaly március-április óta, hogy nem tartották különösen fontosnak az embereknek a gyors beoltását, és nincsenek is ilyen kampányok. Ugye fejlesztették a vakcinát, mint a csodaszert gőzerővel, de például Kínán belül nem is tudták tesztelni, mert nem volt elég beteg ahhoz, hogy meg tudják állapítani, hogy jobban működik, hogy a placebo működik, vagy a vakcina működik, tehát ezért külföldön tesztelték a vakcinákat, és a hírek azok arról szólnak, hogy hát maguk a vírusfejlesztő cégek például a saját alkalmazottaikat beoltották, azokat az alkalmazottakat, akik nagy veszélynek vannak kitéve, tehát egészségügyi dolgozókat, nem tudom, repülőtéri dolgozókat, tehát akik gyakran találkoznak, vagy esélyük van, hogy fertőzött személlyel találkozzanak, azokat is beoltották, de ilyen óriási tömeges kampányok nem indultak, illetve hát Kínában az egészségügy az gyakorlatilag üzleti alapon működik, tehát ott bizonyos tartományokban el lehet menni a patikába, és az ember kiválthatja a vakcinát, és beadathatja magának, de ez egy önkéntes dolog.
Akkor ezért lehet, hogy Kína akkora kapacitással rendelkezne a vakcina előállításban, hogy akár millió számra tudnak külföldre is oltóanyagot vinni? Mert ugye arról lehet hallani, hogy Oroszországban megkezdték a lakosság beoltását, viszont ott a kapacitás az 100%-on, legalábbis a gyártási kapacitás 100%-on pörög. Szóval emiatt képzelhető el, hogy Kína millió számra vagy 10 millió számra tudna külföldre vakcinát vinni, és ezért mondják nagyon sokan, hogy a kínai vakcina lehet akár a szegényebb országokban, ami hamarabb megjelenik és tömeges oltást tesz lehetővé?
Egyrészt Kínában eleve óriási kapacitások vannak, hát nyilván nem ennek a vakcinának az előállítására, de hát a kínai gyógyszergyárak eddig is rengeteg gyógyszert szállítottak a világpiacra, ezt úgy kevesen tudjuk, de hogyha bármelyikünk benéz otthon a gyógyszeres dobozkájába vagy fiókjába, nem nagyon talál, jó eséllyel van ott kínai hatóanyagot tartalmazó szer, mert a nyugati gyógyszergyárak is kínai alapanyagokat dolgoznak, tehát óriási a gyártókapacitás, és hogyha ezeket egy terméknek, vagy egy termékcsoportnak az előállítására állítják rá, akkor ott pillanatok alatt rengeteg vakcinát elő tudnak állítani. Tehát ez az egyik ok, a másik pedig ok az valóban az, hogy nincsen sürgető szükség otthon arra, hogy a kínai populációt átoltsák. Tehát nyugodtan tud ezzel játszani a kínai diplomácia, hogy olyan országoknak szállít vakcinát, ahol az életmentő lehet, Kínában tulajdonképpen remekül el vannak vakcina nélkül.
És Peking a vakcinaszállításokról elsősorban humanitárius okok, üzleti érdekek alapján dönt vagy döntött, vagy ez is a kínai politikai befolyásszerzés és kiterjesztés eszköze jelen pillanatban?
Hát az, hogy humanitárius szempontok mekkora szerepet játszanak egy nagyhatalom döntéseiben, arról azért vannak kétségeim. Ugye a vakcinagyártók azok üzleti vállalkozások, tehát nekik profitot kell termelni, tehát nekik nyilván az lebeg a szemük előtt, minél több vakcinát, minél több helyen el tudjanak adni, mert ők ebből élnek. ez amúgy teljesen természetes, és hát itt az üzleti számítások meg a politikai számítások, azok időnként szemben mennek egymással, időnként erősítik egymást, tehát nyilván ilyenkor a kínai állam is bele szól abba, hogy hova kéne vinni, hova nem kéne vinni, de hát itt alapvetően, mint egyébként minden más területen Kínában a magánszereplőknek, meg az üzleti alapon működő, esetleg állami tulajdonú, de mégiscsak üzleti alapon működő szereplőnek, illetve a politikai érdekeknek valamiféle ilyen egyeztetése zajlik valószínűleg folyamatosan Kínában arról, hogy hova is visznek vakcinát.
Bár Kínában jelenleg nincs, vagy minimális a fertőzöttek száma, és nincsenek gócpontok, hogyan érinti Kínát mégis a koronavírus járvány nemzetközi gazdasági következménye? A nemzetközi gazdasági lapok arról írnak, hogy a kínai ipar a jelenleginél jóval nagyobb kapacitással lenne képes, pont azért, mert ugye nincs járvány, sokkal kevesebb a beteg, vagy szinte nincs is. Azonban a felvevő piacai Kínának még nem tértek magukhoz. A kisebb kapacitás és a fogyasztás miatt kevesebb árut vesznek, kevesebb alkatrészt rendelnek Kínából. Szóval ebben a pillanatban a kínai gazdaságról mit lehet elmondani?
A kínai gazdaság, nem mondom, hogy köszönjük szépen, hogy jól van, de nincsen nagyon rosszul. Tehát, hogyha más gazdaságokhoz hasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy azért elég szépen elműködik, tavaly is egy 2%-os GDP növekedést produkált, miközben az egész világgazdaság az több mint 4%-kal zuhant, és a fejlett országok gazdasága, a jelentős gazdaságok azok pedig még többel. Tehát ehhez képest ez a kínai plusz 2%-os növekedés, ez kifejezetten jó. Viszont Kína a saját korábbi teljesítmény, mennyihez, meg a saját terveihez képest ez azért jelentősen elmaradt, tehát komoly veszteségeket okozott Kínának a járvány, és ezeknek a veszteségeknek egy részét az valóban a külföldi felvevő piacoknak a visszaesése okozta. Bár azért emlékeim szerint tavaly augusztus óta már elég szépen növekedik a kínai export, tehát itt azért nincsen arról szó, hogy összeomlottak volna az exportpiacai, hiszen azokra a termékekre, a külvilágnak, amiket Kína előállít, továbbra is szüksége van.
A nemzetközi légiközlekedés visszaesése hatással van a kínai kivitelre? Mert hogy ugye az utasszállítógépek is nagyon sok árut szállítottak, vagy szállítanak, abban az esetben persze, hogyha felszállnak.
A kínaiak azért abban nagyon ügyesek, hogyha egy ajtó becsukódik, akkor gyorsan észreveszik, hogy hol nyílik ki az ablak, tehát egy pillanat alatt át tudtak állni a szállításnak a más módjaira is, tehát hogyha éppen nem megy repülő, akkor átteszik hajóra, hogyha nem megy hajó, akkor átteszik vonatra, hogyha vonat sem megy, akkor átteszik kamionra. Ebben azért nagyon ügyesek, úgyhogy a légiközlekedés, ami azért eléggé korlátozott kapacitással szállít árukat, tehát inkább ilyen gyorsan romlandó, nem tudom, tengeri herkentjüket a kínai éttermekben, meg nagyon gyorsan a divatból kimenő ilyen high-tech eszközöket szoktak repülővel szállítani, tehát ennek a visszaesése olyan óriási károkat nem okozott Kínának. A belföldi turizmus viszont kifejezetten fejleszt, vagy elősegítette ez a lezárás, hiszen az a 150 millió kínai, aki a tavalyi évben, mármint a tavaly előtti évben külföldre utazott, most otthon maradt és otthon költötte a pénzét.
És a gyors reagálási képességnek az egyik jele az, hogy a nemrégiben befektetési megállapodást kötött Kína az Európai Unióval. Ez is egyfajta menekülés lenne?
Menekülésnek nem mondanám, itt inkább egy hosszabb távú stratégiai számításról van szó. Ez a bizonyos befektetési megállapodás, ez már 7 éve volt tárgyalás alatt, csak marha nehéz volt dűlőre jutni, tehát se a kínai, se az EU nem akart engedni a számára fontos dolgokba, és végül is úgy tűnik, hogy úgy alakultak egyrészt Merkel kancellárnak, meg Macron elnöknek az érdekei európai részről, illetve Xi Jinpingnek az érdekei kínai részről, hogy ezek most nem szembe mentek egymással, hanem sok szempontból otthoni ügyek miatt hirtelen egybeestek ezek az érdekek, és akkor gyorsan a gyakorlatilag 7 éves álló megállapodási tárgyalásokat felgyorsítottak, és december 30-án meg tudták ezt kötni. Hát ez tulajdonképpen a kínaiak szempontjából egy stratégiai győzelem az amerikaiak felett. Sikerült az amerikaiakat sikerült az Európából egy olyan pólus csinálni, ami nem kérte az amerikaiak engedélyét ahhoz, hogy ők Kínával bizniszeljenek. Az európai vezetők számára meg egy győzelem, mert ez a megállapodás hatalmas lehetőségeket teremt mondjuk a német autógyáraknak, vagy a francia, nem tudom, idős otthon üzemeltetőknek, meg egyéb nagy cégeknek, hogy a kínai piacon még inkább jelen lehessenek.
A gyakorlatban ez mit jelent? Mármint az, hogy megkötötték ezt a megállapodást, mennyivel lesz könnyebb a kereskedés, vagy mennyivel lesz könnyebb a két ország, a két terület között a gazdasági kapcsolatok fejlesztése?
Az érdekesség az, hogy nem kötötték meg a megállapodást, csak ünnepélyesen bejelentették, hogy majd meg fogják kötni. Ez valószínűleg egy év múlva lesz esedékes. Hát, hogyha ez be is tartja mind a két fél, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az európai cégek akkora szabadságot kapnak a befektetésre, termelő meg egyéb befektetésekre Kínában, mint amekkorával a kínai cégek már eddig is rendelkeztek az EU-ban, tehát itt tulajdonképpen a kínaiak engedtek nagyobbat, legalábbis az eddigi információk erre utalnak. Ez például azt jelenti, hogyha az ember elmegy Kínába és alapítani akar egy céget, akkor nem kell neki egy kínai partnert találnia, hogy közös vállalatot hozzanak létre, hanem 100%-ig külföldi tulajdonban maradhat egy Kínában működő és termelő cég.
Mert hogy eddig volt egy szabály ugye a vegyes vállalatokra, illetve a külföldi befektetésre.
Így igaz, különösen azokon a területeken, ahol a technológiának nagy szerepe van, hogy mondjuk egy német autógyár az kénytelen volt társulni egy kínai autógyárral, 50-50%-os tulajdon részen osztoztak, hogy Kínában gyárat üzemeltethessen. Ez ugye remek alkalmat ad például a technológia átvételére, ellesésére a kínai partnereknek. Szintén érinti a kényszerített technológia átadást ez az egyezmény, ez is elvileg most meg fog szűnni, úgyhogy sokkal nagyobb biztonságban tudhatják majd az európai cégek a szellemi tulajdon jogaikat, tulajdonukat majd Kínában.
Más országnak vagy más területnek van már hasonló megállapodás a Kínával? Mennyire különleges ez az Európai Unió számára?
Hát itt a befektetésekről szól ez a megállapodás, és ennyire átfogó, ekkora szabadságot biztosító megállapodása nincsen Kínának. Egy picit hasonlót egyébként pont egy éve az amerikaiakkal kötöttek a kínaiak, de az nem volt ennyire kiterjedt. Akkor még Donald Trump a kereskedelmi háború során megegyeztek bizonyos engedményeknek a biztosításáról, de ez itt egy átfogóbb megállapodás.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, Kína szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Illis László vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!